rendszerváltozásnál arról is beszélt, hogy nem nagyon kerültek elő a fiókokból nagy írók, nagy művei. Most így mondjuk 20 év távlatából már látszanak ezek, hogy letisztult, hogy mik voltak a kádárkorszak nagy alkotásai, és ez az időszak mondjuk az irodalomban is úgy lezárult.
Tehát a kádárkorszakban nem voltak tiltott művek, tehát az világos volt, hogy nem fognak ilyenek előkerülni, mert hisz 80-as évek második felében minden megbírt jelenni. A kádárkorszak pusztítása az nem ilyen volt, hanem hogy bizonyos művek meg se születtek. Van olyan fölfogás, amelyik nagyon a valóságból indul ki, tehát a szenvedélyét, a mindenét abból veszi, és akkor ott az könnyed veszegődhetett, és így nem íródott. A Domokos Mátyásnak vannak erre vonatkozó írása, hogy mi az, ami nem született meg. Tehát nem is az a lényeg, hogy nem kerültek, hát azért nem kerültek az író a fiókból, mert nem voltak benne. De az, hogy nem is íródtak meg, hogy nem is kerültek bele, az az igazi sötétsége annak a rendszernek.
A mai irodalmi művekre, illetve a nyelvezetre mennyire nyomja rá a bélyegét, mondjuk ez, hogy mennyire nem sikerült kiheverni még ezt a 40 évet?
Szerintem ezt nem kell kiheverni, hanem meg kell érteni, dolgozni kell vele. Ha meg a nyelvet megváltoztatta, akkor azt nem olyan egyszerű visszaváltoztatni, akkor azt avval a megváltozottságával kell tudomásul venni. Én például nagyon dolgoztam azzal a ténnyel, amit a diktatúra csinált a nyelvvel. Tehát az, hogy mondjuk a diktatúrának az idióta nyelvét is például felhasználtam, és így tovább. Tehát egy író az nem sopánkoltat ezen, hogy megváltozott a nyelv. Ugye a nyelv az nem is változik, hanem a nyelvhasználat változik, tehát a nyelv az nem olyan egyszerű, változik meg. De nekem az nagy élmény volt, hogy 89 után, hogy egy másodperc alatt bizonyos szavak mást jelentettek, elvesztették a jelentésüket, új szavak keletkeztek, tehát például a magyar szónak egész más lett a helyi értéke, aztán egy időben a gerinc volt, tehát mindenféle ilyen, már el is felejtett az embereket, vagy hazaszónak, meg mindenféle változások lettek, vagy az egész, hogy szocialista, annak aztán egyáltalán semmi jelentése nem lehet. Ugye régebben is nagyon érdekes működött ez a Czako Gábornak a megfigyelése. A szocialista demokrácia az a demokrácia hiányát jelentette, a szocialista piacgazdaság az a tökéletes gazdasági anarchiát jelentette, és így tovább.
Az, hogy a 89-90-ben mondjuk a magyar értelmiség által vélt jövő, vagy akkor felvázolt tervek, azok így utólag úgy tűnnek, hogy ezek túlságosan illúziók voltak, vagy túl optimisták, vagy elrugaszkodottak, mert hogy gyakorlatilag történészük sem valósult meg.
Kisebb baj, hogy az értelmiség által fölök nem teljesültek, hanem hogy azt gondolom, mindenkinek volt valami hamis elgondolása erről, az nevezetesen mondjuk, hogy a politikai szabadság az azonos a boldogsággal. Hogyha szabadok leszünk politikailag, akkor az életünk is szabad lesz mindenestől. Magyarán, hogy boldogok leszünk, és hát ezek nem egymással összefüggő dolgok, hanem a szabadságnak aztán mindenféle nehézsége van, a szabadságnak súlya van, a szabadság felelőssége van, ezt mai napig nem akarjuk a felelősséget fölismerni, hanem szeretnénk delegálni, mondjuk a pártokra, az államra, miközben a pártoknak és az államnak is nagy felelőssége van, ők is szeretnék delegálni, tehát mindenki nyomja tovább. Hogy ebből a látványos fogalmazással mondjuk, hogy ez a túlélni versus élni problematika, hogy kialakultak a reflexeink, a tudásunk is a túlélésnek a különböző stratégiái illetően. Már jól eligazodtunk abba a vadonba, ami a 90 előtti idiótaság. És itt ezt meg nem ismerjük, nem tudjuk, mit jelent, hogy mi a pénz, hogy működik, nem tudjuk, mit jelent, hogy idejön egy külföldi cég, és akkor ilyen szerződést kell kötni, hogy kell, hogy el kéne Miskolcról menni Pécsre, de miért mennénk el, amikor az apánk sem ment el 30 kilométerre arrébb. Miközben látjuk, hogy Európában, hát Amerikáról nem is beszélve, tehát azonnal elmennek Münchenből Hamburgba, ott van munkánk. De ez már mi, mint a nem tudom, az életnek a romlását látjuk.
Mikor kezdtünk rájönni erre, hogy ez a boldogság nem egyenlő szabadság vagy?
Hát arra nagyon hamar rájött az ember, ha nem boldog. Hát egyszer láttuk, hogy hogy nem volt mit élvezni a szabadságon. Az nagyon kevés embernek boldogság, hogy például szabadon beszélhet. Hát én például folyamatosan örülök annak, hogy diktatúrában élek, de ez nem egészen normális dolog, tehát valóban az élet, amit generáltunk, ez a klasszikus demokrácia, vagy annak egy ilyen kelet-európai verzió, azon sok élvezni való nincsen.
Ezt értem, de hogy ezzel egy felismeréssel együtt nem jött meg az a felismerés, ami az egyéni felelősségről szól, vagy az én felelősségem ebben az egész történetben.
Igen. Éppen annak a nehézségeit tapogatjuk, hogy nekünk könnyebb volt, mint a cseheknek, mint az NDK-nak, mint a lengyeleknek, és akkor ebből azt hihettük, én legalábbis azt hittem, hogy akkor könnyebben is megyünk át egy szabadabb dolgba, mert hisz nagyon cinikus, de ideológiamentes világ volt a 80-as évek már, de ez nem egészen így van, mert ez mégiscsak nehezebben van, és nem tudom, Lengyelországban például sokkal jobban teljesít azt hiszem az értelmiségét, bár az ember messziről mindig kicsit fölé olvas. De nincs olyan közel, tehát túl közel van az értelmiség a pártokhoz. Tehát nem az a baj, hogy politikusan gondolkodnak az emberek, vagy nem politikusan, hanem hogy pártpolitikusan. Tehát a pártpolitikához áll közel. A jobb oldal per definíció nem, mert magát is szinte így definiálja, és a bal oldal is túlságosan közel áll. Akkor nincs is olyan, akiről azt gondolnánk, hogy nem ott állna, mert ha objektíve nem ott áll, önéletrajzi megjegyzés, akkor se tudunk rá így tekinteni.
Mi az, amivel meg tudja teremteni egyébként ezt a személyes derűt, vagy ezt a kicsit, ezt a jól létet, ami szükséges az íráshoz? Vagy ez mindig működik? Nincs olyan, mert önszorgalmas író nem, hogy minden nap leül, amikor csak teheti és ír.
Igen, azt nem lehet eljutatni tőlem, hogy szorgalmas író. Én a megoldást a munkában látom. Meg akarok valamit csinálni, és amit tudok belőle, meg is csinálok.
Most már összeállt a fejébe, azt mondta, 3 évnyi munka.
Az a tér, mondom így homályosan, aminek az első darabja ez a könyv, a semmi művészet, abban én látom, hogy miket akarok csinálni. Tehát pontosan nem látom, mert az majd a csináláskor derül ki, de hogy tudom most, hogy mi az az 5 könyv, amit most el kell olvasnom, milyen történeti munkákat kell megnéznem, tehát hogy hogyan kezdjek hozzá a következőnek, akkor vannak már, ugye elkezdtem ezeket az esti Kornél novellákat. A munka részeket tudom, de aztán, hogy hogyan farol, meg hogyan változik, azt nem tudom, ez az egész az izgalmas. Hogy ugyanabban az állapotban nézem magamat, mint amikor elkezdtem a bevezetésnek a darabját csinálni, hogy láttuk egy új helyzetet, ami nekem új, amit nem ismerek, és amiben most elkezdek mászkálni.
Ezek az olykor-olykor drámai kitérők, ezek mindig csak időszakosak, és az ilyen másodműfaj.
Hát egyrészt minden ilyen színházi munkám az fölkérésre született. Magyarországon többnyire Radnóti Zsuzsa lelkén szárad a dolog. Én nagyon entuziasztikusan tudok a dráma írásról beszélni, mert nagyon tetszett nekem, amikor csináltam. Miközben én azt is látom, hogy nem igazán értek hozzá, tehát irodalmi a gondolkodásmódon, nem pedig dramatikus, ami nem ártana, de az nem baj. Úgyhogy nem is adtam én ezt föl. Van erről egy elgondolásom néhány darabról, amit meg szeretnék írni. És ez akkor úgy volna jó, ha olyan együltő helyembe megbírám írni.
Amikor egy-egy ilyen nagyobb mű elkészül, akkor kell utána némi szünet, hogy az ember rögtön neki tud állni valami hasonló, hiszen tematikában ez egymásra építkezik.
Hát a regényírás az hosszú távú munka, kubikus munka, vagy bányász munka, tehát ott vigyázni kell az embernek az egészségére. Én egyik könyvből estem mindig a másikba, illetve ott 2002 és 2004 között ott nem, ott éppen ezen studíroztam, hogy mit jelent a Harmonia Celestis utáni írás. Ott nem úgy volt, mint addig, 25 éves korom óta, hogy mielőtt még befejeztem volna a könyvet, már látom a másikat.
Érdekes, hogy ebben is annyira racionális, hogy ez lehet, hogy egyébként elvi feltétel íróknál, de én azért ismerek olyanokat, akik nem így írnak.
De ez nem racionális, ez szép szóval kegyelem kérdése, hogy az ember el tudja kezdeni a következőt. Az nem elhatározás kérdése. Ez szerencse, hogy így és így volt, és akkor el tudtam kezdeni. De ugye ezt soha nem tudja az ember, hogy a következő könyvnél is így lesz-e.
Van olyan, hogy ez nem jön, ez a fajta ihlet, és akkor az ember csak vár, és azt mondja, reménykedik, hogy na most majd elindul valami, és leír egy jó mondatot, és elkezd.
Mi erről szól az embernek a munkája, hogy minden nap ilyen szinte, hogy az ember ül és hülyeségeket csinál, amikről nem is látja, hogy hülyeség, hanem további 2 hét munkával deri, hogy semmi értelme nem volt, amit eddig csinált, és akkor jön a következő hét, és így tovább. Tehát ez a munkának a lényege, hogy nem megy, aztán megy, aztán megint nem megy, hát ilyen nyöszörgös.